Az ELTE társadalomtudományi kar oktatói és diákjai nem hagyjuk címmel figyelemfelhívó szolidaritási és információs sztrájk napot szerveztek. Ezzel tiltakoztak a felsőoktatás autonómiáját és az akadémiai tanszabadságot érintő sorozatos beavatkozások, gazdasági átalakítások, valamint a társadalmi nemek tanulmánya, mesterszak beszüntetése ellen 2018. november 14-én, szerdán. Bevezető és megnyitó. Kövér Van Til Ágnes.
Akkor jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusztok! Üdvözöllek benneteket, kollégák, hallgatók, egyetemi polgárok! A mai napot szolidaritási és információs sztrájknapnak nyilvánítottuk annak érdekében, hogy kifejezzük tiltakozásunkat és erős egyet nem értésünket azokkal a folyamatokkal, amelyek a felsőoktatásban zajlanak, amelyek nem most kezdődtek, hanem már évekkel ezelőtt több szakot is megszüntettek, nem az első szak, a társadalmi nemek tanulmánya szak, amely megszüntetésre került. 2015-től folyamatosan több szak is megszűnt. Mi úgy értékeljük ezeket a folyamatokat és ezeket az akciókat, mint különféle pontokat, különféle behatolásokat, az egyetem autonómiájába, a tanszabadságba, amelyeket most ezzel az alkalommal, ezzel az akcióval szeretnénk összekötni, és szeretnénk egységesen kifejezni azt, hogy a nyilvánosság előtt is, hogy nem értünk mindezzel egyet, nem értünk egyet azzal, hogy nincs részünk azokban a jövőt tervező folyamatokban, amelyekről csak hallani lehet, amelyeknek a terveiről olvasni lehet. Nem értünk azzal egyet, hogy egyoldalú akciókkal és egyoldalú direktívákkal tulajdonképpen ideológiai és politikai alapon szüntetnek meg szakokat. Ebben a dologban szeretnénk elmondani ma a véleményünket. Első menetben az első része ennek a mai napnak egy másfél órás etap, amiben előadók fognak beszélni arról, hogy mi is a társadalmi nemek tanulmánya a különféle tudományágak nézőpontjából. Nagyon sok minden elhangzott. Azt mondom, nem csak augusztustól, hanem már az elmúlt években, amikor először kiderült 2017-ben a felsőoktatási tájékoztatóból, hogy a társadalmi nemek tanulmánya szak el fog indulni, az első nagy támadást akkor kaptuk, folyamatosan félreértelmezték magának a gender szónak a jelentését, ezért aztán mi úgy döntöttünk, hogy nem is használjuk. Azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen elvették tőlünk ezt a szót. Nem szalonképes a jövőben, mert olyan tartalmakat kötöttek hozzá, amelyekkel egyrészt nem rendelkezik ez a szó, másrészt pedig amelyek felvállalhatatlanok bárki számára, mi számunkra egészen biztos. Tehát a társadalmi nemek tanulmányát komoly támadások érték, mindenféle értelmezések, félreértelmezések kerültek nyilvánosságra a sajtóban, és ennek az első másfél órás rövid kis 15 perces előadásokból álló időszaknak az a célja, hogy különféle tudományágak szempontjából elmondják a kollégáink, akik részben tanítanak ebben a programban, részben pedig a támogatóink más egyetemeken tanítanak hasonló témában, hogy tulajdonképpen ők a saját tudományáguk nézőpontjából hogyan közelítik meg a társadalmi nemek tanulmányát és tudományát. A tudományban nem vita, nincs vita felől, hogy tudomány-e a társadalmi nemek tanulmánya. Tehát ez egy nagyon... Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Tudományos Akadémia elnöke, a Tudományos Akadémia elnök helyettese, akadémikusok nyilatkoztak, és egyértelműen mondjam azt, hogy megvédték a nyilvánosság előtt a társadalmi nemek tanulmányát és tudományát. Bár úgy gondolom, hogy nincs szüksége védelemre, csak azoknak a tiszta hangoknak a nyilvánosságra jutására, amelyek pontosan el tudják mondani, hogy mi miről beszélünk. Arra szeretnénk bíztatni benneteket, hogy kezdjetek el szervezni a ti egyetemeteken, a ti évfolyamotokon, a ti közösségeitekben olyan beszélgetéseket, amire meghívjátok őket. Szervezzétek meg, minél többet folyamatosan beszéljünk ezekről az ügyekről. Én azzal szeretném ezt a kis bevezetőt, még mielőtt bemutatom az előadókat, lezárni, hogy nem lehet elhallgattatni ezt a szakot, nem lehet minket elhallgattatni a társadalmi nemek ügyében és kérdéseiről. Beszélni fogunk róla, az országban több egyetem van, ahol programok vannak, intézetek vannak, órák vannak ebben a témában. Ezen az egyetemen és továbbiakban is meg lesznek tartva az ilyen témában szervezett órák. Doktori hallgatók vannak, doktori dolgozatok születnek, szakdolgozatok születnek, kutatások vannak, tehát nem lehet csak úgy egész egyszerűen azzal, hogy magát a diploma kiadásának a lehetőségét megszüntették, azzal, hogy törölték a szakot, nem lehet tulajdonképpen lezárni. Most felsorolom, hogy kik azok a magyar és külföldi egyetemek, akik csatlakoztak hozzánk. Utána bemutatom az előadókat, és utána átadnám a CEUS, a Közép-Európai Egyetem képviselőinek a szót, akik szeretnék elmondani a saját közleményüket és a saját gondolataikat ezzel a mai nappal kapcsolatban. Tehát akik csatlakoztak. Nincs betűrendi sorrendben, tehát ahogy érkeztek hozzánk az információk, úgy fogom sorolni. A Szegedi, nem az egyetem, hanem az oktatói hálózat csatlakozott hozzánk. A Pécs, bravo! A Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karáról a modern irodalom történet tanszék. A Politika Történeti Intézet. A bölcsészettudományi karról több tanszék is. Itt név szerint a munkatársak írták alá, voltak, akik nem írták alá, de a többségük a munkatársaknak aláírta. Ilyen a magyar irodalom és kultúra tudománya, ilyen a média és kommunikáció, a filmtudományi, az esztétika, a német nyelvű irodalom tanszék. Köszönjük szépen mindannyiuknak! A Bálci Gusztáv gyógypedagógiai kar vezetősége kiadta a karnak, hogy szolidaritást vállal ezzel a mai nappal és a programmal, és az oktatók bármilyen formában legálisan csatlakozhatnak minden korlátozás nélkül a mai programhoz. Az ELTE tanító és óvónő képző kar társadalomtudományi tanszéke egységesen csatlakozott a programhoz. Szeretettel köszöntöm itt az Országos Rabbi Képző és Zsidó Egyetem képviselőit és hallgatóit, akik szintén csatlakoztak a programhoz. Meglepő helyekről is kaptunk csatlakozást. Az MTA Közgazdasági és Regionális Kutatóközpont Alföldi Tudományos Osztálya Békés Csabáról egységesen csatlakozott hozzánk. Az MTA Szociológiai Intézete csatlakozott hozzánk. És az utolsó pillanatban tegnap éjszaka érkezett meg a hír, hogy sok-sok vita után a Budapesti Műszaki Egyetem is csatlakozott hozzá. Ami a legfontosabb, nem említettem a Corvinust, nagy szeretettel üdvözlöm a képviselőiket itt, és természetesen a Közép-Európai Egyetemet, a CEUT. akiknek majd meg fogom adni a szót. Akkor most engedjétek meg, hogy gyorsan bemutassam az előadókat, és utána átadom a szót a CEUS képviselőknek. Vicsek Lilla, aki a Nők a műszaki felsőoktatásban címmel fog nekünk 15 percben beszélni arról, hogy mit tapasztaltak ebben a kutatásban. Vicsek Lilla egyetemi docens, felsőoktatásban dolgozik, szociológus, kutató. Kovács Mónika, a pedagógiai és pszichológiai kar munkatársa, professzora, a társadalmi nemek a szociálpszichológiában témában, tanít is egyébként a mi programunkban, és nagy szeretettel köszöntöm itt. A következő előadó Zsalányi Edit lesz, aki szintén az ELTE, BTK Bölcsészettudományi Kar, ő a Társadalmi Nemek az Irodalomtudományban címmel fog előadást tartani, ő is a karunk, illetve nem a karunk, hanem az egyetemünk oktatója, professzora. Sik Domonkos, aki a Társadalomtudományi Kar munkatársa, Társadalmi Szenvedés, Mentális Zavarok, Nemi Egyenlőtlenségek címmel fog előadást tartani. És ennek az egész társadalmi nemek tanulmánya programnak az egyik indítója, alapítója és facilitátora fog nekünk előadást tartani. Veszeli Anna, aki a Társadalmi nemek a szociológiában és a művészettörténetben címmel fogja elmondani azt, hogy tulajdonképpen ezek a tudományterületek mit is gondolnak és hogyan foglalkoznak a társadalmi nemekkel. És Hadas Miklós pedig a Corvinus Egyetemről arról fog beszélni, hogy miért is fontosak ezek a férfi kutatások. Köszönöm szépen, és akkor most a CEUS-oké a szó. Gyertek, odaadom a mikrofont.
Hi everyone, I just want to say very quickly, my name is Sarah, I'm a PhD student in sociology at Central European University, or CEU, and myself and a large group of students have organized today the CEU visit to ELTE and a few other events on our own campus at CEU, because we want you to know that we stand with ELTE and all Hungarian universities, and you have our solidarity in our struggles for academic freedom and gender studies here in Hungary. And thank you. And we just want to draw your attention really quickly that we are organizing a demonstration for academic freedom November 24th. We would love it if you would join us, help us organize it, come out, speak at it, and together we can build a united movement here in Hungary for academic freedom. So thank you for having us and solidarity.
Sziasztok! Mi ketten és még sokan mások a közönségből a Corvinusról jöttünk, és azért jöttünk, mert mellettetek vagyunk, és szeretnénk kiállni az egyetemi autonómia mellett. És mi most át fogunk majd menni a Corvinusra, a C épület elé, ahol egy flashmobot fogunk tartani, és próbálunk beszélni ezekről az általánosabb problémákról is, és ott szívesen látunk bárkit, aki szeretne csatlakozni, és egyébként meg hajrá, és mellettetek vagyunk. Ja.
Nők a műszaki felsőoktatásban. Vicsek Lilla előadása.
Üdvözlök mindenkit, Vicsek Lilla vagyok, és egy olyan kutatásról szeretnék ma mesélni, amit sokat magunkkal együtt csináltunk a Qualified Vélemény és Szervezet Kutatóintézetnél. Ugye ez egy alkalmazott kutatás, azért gondoltam, hogy érdekes lehet, hogy lássuk, hogy milyen gyakorlati relevanciája lehet a társadalmi nemekkel kapcsolatos kutatásoknak, és ugye a nők a műszaki felsőoktatás témaköréhez kapcsolódik. Ami a kutatás hátterét jelentette, az az, hogy ugye rekrutációs problémák vannak a műszaki felsőoktatásban, szükség lenne több jó minőségű szakemberre, ehhez ugye az kellene, hogy még többen jelentkezzenek a műszaki képzésekre. Igen ám, de nem mindegy, hogy ki jelentkezik. Tehát az lenne fontos, hogy olyan hallgatók jelentkezzenek, tehát olyan diákok jelentkezzenek, akik jó minőségű eredményt tudnak utána később produkálni. Tehát önmagában a keretszámok megnövelése ezt nem szükségképpen segíti elő, és erre merült föl egyik megoldásként, hogy akkor el lehetne érni, hogy több női hallgató jelentkezzen. Ugye ez a probléma, hogy kevés a női hallgató a műszaki felsőoktatásban, ez nem csak Magyarországon jellemző, hanem más országokban is, és sok országban történtek rá kezdeményezések, így hazánkban is egyébként egyik ilyen kezdeményezés a Lányok Napja, amikor középiskolás diáklányok elmehetnek olyan munkahelyekre, ahol technológiai, kutatói, laboratóriumi munkahelyekkel találkozhatnak. Ez a Nők a Tudományban Egyesület szervezi Magyarországon, és idén is megrendezésre került, és jövőre is megrendezésre fog kerülni. Na jó, és akkor ugye mit voltak a kutatási kérdéseink? Tehát, hogy milyen tényezők hátráltatják egyfelől, hogy több diáklány jelentkezzen a műszaki felsőoktatási képzésekre? Nyilván itt vannak olyan tényezők, amit kapásból mondhatunk, kislányom egyszer, amikor a lányom, amikor még kicsi volt, akkor rögtön mondta, hogy de hát anya, hát az fiús dolog, tehát ez, mit kell ezen itt kutatni. Nyilván ezen felüli dolgokra voltunk kíváncsiak, hogy vannak ezek a nemi sztereotípiák, ezen kívül ugye hogy lehet, hogy esetleg valaki megközelítse ezt a kérdést. És azóta egyébként lányom is már most suli mellett ilyen informatikai képzésre jár, tehát hogy sok múlhat azon is egyébként, hogy akár otthon mit válaszolunk az ugye ilyen jellegű kérdésekre. A másik, hogy milyen lehetséges eszközöket lehetne bevenni, ugye, hogy többen jelentkezzenek. És ugye ez egy egyetem megbízásából, műszaki egyetem megbízásából készült, nyilván vannak korlátok, tehát az, hogy milyen mesekönyvek vannak Magyarországon, ahol mondjuk a mesekönyvekben az szerepel, egyik, amit mindig olvastunk a lányommal, ott mindig a fiú tündér javította a repülőt, a lány tündér főzte a kakaót, lányom meg is kérdezte, hogy csak a fiúk tudnak repülőt javítani. Tehát, hogy nyilván a mesekönyveken nem szükségképpen tud egy egyetem változtatni, de hogy milyen eszközök vannak, amit akár mondjuk középiskolások számára be lehetne vetni. És a kutatás részét képezte az is, hogy ha viszont bekerül valaki a műszaki felsőoktatásba, ott milyen helyzettel szembesül, hogyha női hallgatóként bekerül. Erről most nem fogok beszélni. A kutatás egy nagyobb kutatás volt, sok résztvevővel, és ezen belül a középiskolai fázisról szeretnék beszélni, ahol középiskolai diáklányokat kérdeztünk, olyanokat, akik matek fakultációra jártak, vagy olyanokat, akiknek jó matekjegyükkel rendelkeztek, tehát különböző háttérrel rendelkezőket, csoportos interjúkban, illetve egyéni interjúkban középiskolai tanárokat. Na jó, és akkor mik azok a hátráltató tényezők, amik kijöttek? Ugye az egyik ilyen nagyon nagy hátráltató tényező, az egy hatalmas nagy tájékozatlanság, tudatlanság a műszaki szakmák kapcsán. Nagyon sokan olyanok is, akik esetleg a szüleik mondjuk ezen a területen dolgoztak, nem nagyon tudták elképzelni, hogy miket csinálnak egyes műszaki foglalkozásokban az emberek. És tényleg itt az idézetekben az az érdekes, hogy akiknek konkrétan a szülei úgy dolgoztak, esetleg ők sem tudták. A másik az, hogy különböző téves elképzelések, sztereotípiák voltak a szakmák kapcsán, hogy mondjuk mit csinál egy informatikus, és ugye ezek aztán befolyásolhatják, hogy valaki az adott szak iránt érdeklődik-e. Nyilván nem meglepően azt is találtuk, hogy a nemi sztereotípiák is jelen vannak a diáklányok körében, hogy mi az, ami fiús, mi az, ami lányos. És ugye ennek az a különösen nagy jelentősége, hogy középiskoláskor az nem igazán az a kor, amikor könnyen fölvállalja azt, hogyha valaki más, mint mondjuk a többség. Ezért, ha valakit mondjuk egy olyan dolog érdekel, ami fiúsnak titulálódik, akkor lehet, hogy ez egy ilyen önbeteljesítő jóslatként is működnek ezek a nemi sztereotípiák, és inkább visszafogja magában, és más iránt kezd el érdeklődni. Ugye a lányok közül sokan azt mondták, hogy őket nem is érdekli a műszaki pálya. Itt nehéz nyilván kibogózni, hogy ez most akkor pontosan miknek hatására. Ők azt mondták, hogy nem a sztereotípiák hatására, de ezt ugye nyilván nem lehet a különböző hatásokat így szétválasztani. Ami viszont érdekes volt még, hogy voltak olyan lányok, akiket kifejezetten érdekelt a műszaki foglalkozás, viszont egyéb hátráltató tényezőket lehetett megállapítani. Ilyen például az alacsony önbizalom. Itt ugye már akár lehet látni egy beavatkozási pontot, hogy el lehet gondolkodni azon, hogy akkor hogyan lehet segíteni akár mondjuk mentorprogrammal egy ilyen esetben. Ugye ami nehéz, hogy az alacsony önbizalom gyakran páros, de az alacsony önbizalom, hogy műszaki dolgokban mennyire lesznek jók, gyakran párosult egy olyannal, hogy a környezetnek negatív elvárásai vannak a nőkkel szemben, hogy mennyire lesznek ügyesek, ugye mennyire, milyen lesz a műszaki hozzáértésük. És emiatt úgy érezték a diáklányok, hogy baromi erősnek kell, nagyon ügyesnek kell lenniük ahhoz, hogyha ők egy olyan területen, ahol dominánsan a férfiak vannak jelen, helyt akarnak állni. Tehát itt például Betty azt mondja, hogy szerintem a legfőbb dolog, ami például engem visszatart, az az, hogy én úgy érzem, a férfiak lekezelik a nőket ilyen szempontból. Mit tudom én? Én biztos nem tanulnám meg olyan gyorsan a működését a gépeknek, mert eddig nem foglalkoztam vele. Az öcsém az meg folyamatosan ilyenekkel foglalkozik, és hogyha valamit nem tudok, akkor rögtön már azt is mondja, hogy te hülye vagy, meg azért, mert lány vagy, meg nem tudom, még elveszik a kedvünket. És ami itt érdekes, ugye csoportban a többi lány is ezt utána megerősítette. És vannak, akik a családjukban is ilyen hozzáállással találkoztak. Nem azt mondom, hogy mindenki, tehát vegyes volt, amiről a diáklányok beszámoltak, és nyilván nem reprezentatív mintánk volt, tehát korlátozottan lehet általánosítani. Itt a körükben ezt találtuk, hogy többen mondtak, számoltak be, hogy azért negatív hozzáállás is tapasztaltak, és volt, aki tanárok részéről is eltérő bánásmódot és hozzáállást tapasztalt. Ami még nagyon jelentős volt, az a női minták hiánya, tehát látszott, hogy nem nagyon ismernek nőket, akik az adott foglalkozásokat űznék. Illetve hát ugye a középiskolákban gyakran nem túl népszerű a fizika, és ugye ez is egy kicsit hátráltató tényező volt. Ugye ami látszik, hogy fontos lehet, hogy több legyen a tudás a területen számukra, és több női mintával rendelkezzenek. Azt is megkérdeztük, hogy ők mit preferálnának, milyen információs forrásokat, és ugye itt fölmerültek olyanok, amik főleg személyes és közvetlen információszerzésre vannak. Itt nyílt nap az egyetemen, alumni diákok előadásai, eredeti iskolájukban mérnök-nők előadásai, és az a lányok napja program, amit korábban mondtam. Tehát spontán felvetődött az igény arra, hogy legyen egy ilyen lányok napja-szerű dolog, ha nem is tudták, ez egy kicsit régebbi kutatás, tehát akkor még nem terjedt el ennyire ez a lányok napja lehetőség, ha nem is tudták megnevezni, hogy ez a lányok napja, de fölmerült bennük, hogy jó lenne egy ehhez hasonló program. Jó, és akkor hát konklúzióként mit lehet elmondani? Hogy nagyon sokfajta hátráltató tényező van, és igen, nyilván egyes tényezők gyökerei a szocializáció korai stádiumaira nyúlnak vissza, amin ugye nehezen tud mondjuk egy egyetem változtatni, de ami ugye a beavatkozásra esélyt ad, az az, hogy azért igenis vannak olyan dolgok, amit még középiskolában is változtatni lehet. Az egyik az, hogy tudáshiány van, és a női minták hiánya. Tehát ezeken a dolgokon nagyon jól lehetne ezekkel a módszerekkel dolgozni. A lányok napja is sok dologban segíthet, ugye a figyelemfelhívásban, sztereotípiák leépítésében, és ott akkor egy ilyen személyes és közvetlen kapcsolatot meg lehet tapasztalni. Azt is említették még, hogyha eljönne hallgatónő középiskolába, vagy akár nem csak hallgatónő, hanem aki már végzett műszaki felsőoktatásban, és elmondja, hogy nőként igenis helyt lehet állni, az nagyon jó lenne. Illetve egyfajta mentori rendszer, ahol mentorálják azokat, akiknek alacsonyabb az önbizalmuk, és ott olyan visszajelzéseket kapnak, hogy akkor jobban át tudják gondolni, hogy ez tényleg való-e nekik, vagy nem, és hasznos lehet. Illetve akár nagykövetek, ugye van is olyan egyeset Magyarországon, aki ilyen nagykövetekkel segíti ezt elő. És akit további írások érdekelnek a témában, az első írás az már az egyetemi fázisunk eredményeit tartalmazza, és elméletbe ágyazottan nézi a nemek kultúrája elméletében, hogy milyen a nemek kultúrája egy ugye műszaki karain egy felsőoktatási intézményben, és nagyon ajánlani tudom még, akik mélyebben érdekel a téma, Nagy Beáta kiváló könyvét, átfogóan elemzi, és a nagyon sok külföldi irodalomba ágyazottan is a magyarországi helyzetet. Jó, köszönöm szépen a figyelmet.
Elhangzott Nők a műszaki felsőoktatásban. Vicsek Lilla előadása. A társadalmi nemek az irodalomtudományban. Zsadányi Edit előadása.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Zsadányi Edit vagyok, a CELTE Irodalmi és Kultúra Tudományi Intézetéből jöttem, és nagyon röviden arról szeretnék beszélni, hogy az irodalomban és az irodalomtudományban hogyan működnek a gender szempontok. Nagyon leegyszerűsítve, ugye az irodalomban fontos az, hogy ki beszél, milyen szerző, milyen elbeszélő, fontos az, hogy mit mond az a szöveg, és fontos az, hogy hogyan mondja ezt a szöveget, milyen a, mondjuk az elbeszélésnek a módja. És ehhez mind a három szemponthoz hozzájárulnak a nemek szempontjai, tehát az, hogy ki beszél az irodalomban, ezt úgy fordítjuk le a nemek felé, hogy újabb és újabb elfelejtett írónőt vonunk be a kutatásba, az angol száz területeken és nálunk is. Nagyon jelentős az, hogy a kánonban, az irodalomtörténeti kánonban, tehát az, hogy mi kerül bele az irodalomtörténetekbe, ki kerül be, kiket tanítanak a középiskolákba, ez nagyon fontos, hogy legyenek női szerzők is. És erről, ezzel kapcsolatban nálunk is Magyarországon is sok ilyen vita volt, gondoljunk csak a Tormai Cecil kérdésére. A másik szempont az, hogy mit mond. Mit mond egy szöveg, és ezen a téren is megfigyelhető, hogy a női szerzők új területekről beszélnek, új témákat hívnak be az irodalomba. Például a 20. század első felében érdemes megemlíteni Erdős Tönének a Nagy Sikoly című regényét, és ugye ez az első között van az, ami nyíltan beszél a női szexualitásról. És ez a Nagy Sikoly metafora, ebbe a metaforába belejátszódik a női orgazmus is, de belejátszódik a nő a szüléskor kiadott fájdalom, és a mű ezzel a kettősséggel játszik az egész regény során. Tehát, hogy hozza be a nyílt térbe, az irodalom terébe az addig nem az irodalom szintjén megjelenő témákat. De az újabb regényekben is, például a Kafka Margit Hangyaboly, ott egy zárdába nyerhetünk betekintést, és az újabbak új témaként jelenik meg a szeretet megvonás női traumája, a terhesség megszakítás, a testtel kapcsolatos szorongások, a vetélés, a családon belüli erőszak. Például a Burdis Kriszta Artista című regényében, a nevelőintézetekben hogyan élnek a lányok, hogyan közvetítik ki őket prostituáltnak, vagy Polc Alen, ugye híres az Asszony a fronton regénye, először beszél arról, hogy hogyan erőszakolták meg a nőket az orosz katonák a II. Világháború alatt. Tehát ezek azok a része, hogy új témákat hoz be. A másik, ami talán a legizgalmasabb az, hogy hogyan magában az ábrázolásban, mondjuk egy elbeszélés módjában milyen értékeket közvetít egy mű, és így ilyen rejtette formában hogyan termel újra a nőket érintő hátrányos megkülönböztetéseket. Ez egy nagyon gyakori szempont, sokat vizsgáljuk a feminista irodalom kritikában, hogy a nők vagy a női szereplők tárgyként jelennek meg egy műben, tehát a tekintet tárgyaként, vagy a beszéd tárgyaként, vagy a vágy tárgyaként. Ennek nagyon szép példája a Kosztolányi Dezső Édesanna, Ugye ez szinte azt gondolom, hogy nagyon sokan olvastuk el a középiskolai anyag, és itt maga Kosztolányi is érzékeli azt a problémát, hogyha egy bármennyire is, ugye egy édes Anna cselédlány, bármennyire is tökéletes cseléd, ő az a regényben, akiről sokat beszélnek, ő az, akit sokat megdicsérik, de az ő szavát, az ő gondolatait nem ismerjük meg. És ez nagyon fontos, hogy az az ember, aki csak a beszéd tárgyaként van jelen a szövegben, vagy akár a nyilvános diszkurzusokban, az nem olyan értékű szubjektum, mint aki maga is beszél, mint aki maga is cselekvő és beszélő szubjektum. Tehát ezt szoktuk figyelni, hogy mikor van egy adott figura tárgy pozícióban. És nagyon jelentős lépés az, ha valaki női hangon beszél, hogy meg tud szólalni a saját hangján, és erre ez nagyon szép példa Borbé Szilárdnak a Testhez című kötete, és itt szemben mondjuk Eszterházy Péternek van egy, hát mondjuk novella füzér, hogy az egy nő, és ott nagyon sokféleképpen látjunk nő-férfi kapcsolatot, de a nő mindig egy ilyen nézett, vágyott pozícióban van, ehhez képest egészen más, ahogy Borbé Szilárd versei női hangon szólnak. És most erről a hogyanról hoznék egy példát. Itt egy olyan rövid részletet lehet olvasni, ami női beszélők mondják a saját történetüket, és egy édesanyja mondja a történetét, 5 halva született gyerekről szól, és végül egy súlyosan fogyatékos Marci nevű kisfiú történetét halljuk, és az az érdekesebben, hogy ebbe váratlanul belépnek egy intertextuális utalásként, tehát egy másik versre utal ez a vers, és ez pedig József Attila a Dunánál című vers. Tehát Borbé Szilárd a Dunába című versében, így a háttérként, intertextuális utalásként megjelenik a József Attila Dunánál. Ugye felidézi ugyanazzal, én úgy vagyok, és többféleképpen tudunk egymásról. Tehát ezekkel a szólásokkal felidéz egy másik verset, és ez a vers, ebben a versben egy szemlélődő figura áll a Duna parton, és ebben a pillanatban felidéződik a kelet-európai történelem, benne a magyar történelem viszontagságos századai. A Dunamenti népek történelméről szól, ahogyan a költőbe beleíródik, és sajáttá válik ez a történelem. És ebbe a sok száz éves történelemhez képest azok a néhány hetes élt csecsemők nagyon kicsiknek tűnnek, tehát nagyon nagy a kontraszt. Ugyanakkor ezeket a sorsokat, az, hogy ezek a csecsemők is számítanak, azok az anyák, akik ezeket a gyerekeket és csecsemőket kihordták és elveszítették, a család, az apa és a hozzá kapcsolódó emberi szenvedés, tehát a kis sorsok is megemelkednek, tehát ebbe a több évszázados dimenzióba kerülnek. És még az is nagyon fontos ebben, hogy a József Attila Dunánál az egy a kulturális identitásunk része, ez egy nagyon ismert vers, és ezáltal, hogy utal József Attila a Dunánára című versére a vers, azáltal egy olyan beszédaktust is végrehajt, hogy egy csak a nőknek, vagy a tulajdonított probléma, vagy az orvosi problémaként megfogalmazódó kérdés, az egyszerre átemelődik a nemzeti identitásunk, a fontos nemzeti ügyek közé. Ezáltal a mű cselekszik is, egy beszéd aktust hajt végre, és ezt a nők körében elsuttogott, vagy orvosi problémát egy egészen más, ez az egész ország és a nemzet számára fontos kérdések köré átemeli. Egy utolsó példát szeretnék mondani. Ez pedig egy nagyon érdekes regény. A Kosáriné Réz Lola a szerzője, Filoména 1920-ban íródott. Azért is mondom, mert nem ismert szerző, és a feminista kritikának fontos része, hogy felhívja a figyelmet érdekes művekre. És ezt úgy kell elképzelni, ezt a regényt, hogy ez egy cselédlányról szól, és Filoménának hívják a cselédlányt, és az ő arról szól a regény, hogy Filoména beáll cselédnek. Néhány oldalon olvassunk arról, hogy mi történik vele, hogyan alakul a sorsa, 20 oldal múlva újra beáll cselédnek. Valahogy alakul a sorsa, el kell mennie, és azt olvassuk az egész regény során, egy folyamatosan újrakezdődő történetet olvassunk, hogy Filoména beáll cselédnek. Azt is látjuk, ahogy állandóan ismétlődnek a mindennapos cselekedetek, pontosan bemutatja a regény, ismétli oldalról oldalra a söprögetést, a padlófelmosást, a pokróckirázást, a mosás nehéz fizikai munkáját. Tehát ezeket az ismétlődő kemény munkát mi újra meg újra és újra és újra elolvassuk a regényben. Tehát ez egy sajátosan, állandóan, ez egy ismétlődő regényfolyam, és itt a mondás, tehát a hogyan van ez elmondva, ez nem egy ilyen egyívű, egy emberi sorsot, egy ilyen lineáris sorsot bemutató regény, hanem egy állandóan ismétlődő, újra és újra mondja ugyanazt a történetet, miközben egy élet felmorzsolódik. És ezt a fajta ismétlődő szerkezetet, ezt is lehet egyfajta ilyen gendered, ilyen nemi kódoltságú történetmondásnak tekinteni. Egy olyan írásmódra figyelhetünk fel, amely a női sorsot középpontra állítva, a megoldásra törekvő önmegvalósító heroikus narratíva helyett egy új, állandóan újrakezdődő, ismétlődő kompozícióban gondolkodik. De nem csak a reménytelenséget olvassuk ki ebből a mozgásból, hanem azt a lenyűgöző energiát, amely a kudarcok után is új nekirugaszkodás ír elő. Tényleg lenyűgöző ez az energia, ez a narratív dinamika, amely önmagát mozgatja és folytatódik feltartóztathatatlanul. Úgy ér véget a regény, hogy Filoména hírt kap a fiáról, a gyerekéért dolgozik tovább, a frontról hazajön a fia, és a kórházba meg akarja látogatni, szépen felöltözik, mert másnap hajnalban már indulna a vonattal, és álmában meghal. És így a regény, tehát ebben a folyamatos újrakezdésben egyszer csak véget ér, van olyan érzésünk, hogy kifutott a papírból ez a folyamatosan újrakezdődő történet. És végül a személyes... Mit tanultam én a feminista kritikától, és mit tanultam én az írónőktől? És engem mind a mai napig lenyűgöz a már említett az önmegújításra képes életöröm, amellyel jó néhány írónő regényében találkoztam. Ez az életöröm, ez az ismétléses narratív dinamika azt sugallja, és azt tanítja nekem, hogy a női létezés egyik alapvető jellemzője az, hogy célképzett és a beteljesedés ígérete nélkül is képesek vagyunk önmagunkat megújítani, képesek vagyunk minden nap újrakezdeni az életet, az utolsó lélegzetig, az utolsó sorig, amíg ki nem fogy a papír, nem adjuk fel.
Elhangzott a Társadalmi nemek az irodalomtudományban. Zsadányi Edit előadása. Társadalmi szenvedés, mentális zavarok, nemi egyenlőtlenségek. Sík Domonkos előadása.
No, hát szeretettel köszöntök mindenkit. Én magam nem vagyok rá specializálódva a nemi egyenlőtlenségek kérdésére, a gender témára. Ugyanakkor egyáltalán nem okozott nehézséget, hogy kapcsolódjak ehhez, ehhez az egész kezdeményezéshez. Mégpedig azért nem, mert azok a kérdések, azok a problémák, amikkel egyébként foglalkozom kritikai elméletek keretein belül, társadalmi szenvedésnek a problematikája, és annak különösképpen a kapcsolódási pontjai mentális zavarokkal. Ez nagyon erősen át van hatva, nagyon erősen megjelennek benne ugye a nemi kérdések, és ebben az értelemben az én előadásom is tulajdonképpen egy ilyen kérdésnek ered nyomába egy kis ízelítőt adva arról, hogy azok a problémák, amik végső soron a társadalom statisztikákban, az egészségügyi statisztikákban, mondjuk valamilyen mentális betegség, mert ugye az egészség statisztika elsősorban ezt a kifejezést használja, tehát mentális betegség, mentális zavar, nemik egyenlőtlenségeiként jelennek meg, ezek milyen társadalmi mechanizmusokon keresztül jönnek létre? Mik azok a folyamatok, amik a végül olyan összefüggéseket eredményeznek, amiket itt az első dián gyűjtöttem össze, csak nagy sietve. Ezek azért fordultam ehhez a forráshoz, ugye a WHO-nak a forrásához, látható legyen, hogy itt egyáltalán nem kis tétekről van szó, ugye? Ezek, hogyha végig tekintünk, csak nagyon gyorsan ez a listán. Nyilvánvalóak azok a különbségek, amik egyrészt az előfordulásában a depressziónak megmutatkoznak, másrészt a keretezésében, vagyis az, abban, hogy ehhez hogyan viszonyul az ellátórendszer, hogyan ismerik föl a nőket nagyobb eséllyel depressziósként hasonló tünetek esetén is, és a kezelésben is, vagyis hogyan kapnak sokkal inkább mondjuk egy gyógyszeres terápiát. Tehát van egy helyzet, van egy társadalmi kontextus, ami valamilyen módon azt eredményezi, hogy az a probléma halmaz, amit hétköznapi szóban depressziónak nevezünk, az sűrűsödik, összesűrűsödik abban a társadalmi pozícióban, ami valamilyen módon a női nemhez kötődik. És hát én arról szeretném csak egy pár szót mondani, hogy mik lehetnek azok a mechanizmusok, amik ebbe közrejátszak. Hogyan tudjuk ezt egy kicsit a társadalomtudomány segítségével megérteni? Hogyan tudjuk kicsomagolni tulajdonképpen ezt a fekete dobozt önmagunk számára? El fogok indulni egy kicsit a pszichológia és a pszichiátriai diskurzusok irányából, és azt próbálom meg egy kicsit megvizsgálni, hogy ezekhez hogyan lehet hozzákapcsolni a társadalomtudományos diskurzusokat. És hát ennek egész egyszerű oka van, hogy ezt a stratégiát választottam. Depresszióról alapvetően is elsőként nyilván ezek a pszichodiskurzusok beszélnek, és ők azok, amik elsődleges ismeretekkel rendelkeznek róla. És természetesen megvan ennek az egész diskurzusnak a társadalomtudományos kritikája, amiben nagyon-nagyon sok minden, én magam is egyetértek, most egyáltalán nem fog tudni beszélni, mert nincsen erre idő, de azért fontosnak tartottam hangsúlyozni ezt a részét is. Jó, lássuk akkor először, hogy mégis a depresszió a tünetei. Hát ez nem egyszerűen egy rossz kedv, vagy valami ilyesmi, hanem nagyon konkrétan leírható tünetei azonosíthatóak, aminek egy eleme ugye a nyomott hangulat, emellett vannak ennek testi megnyilvánulása, és mondjuk az alvással kapcsolatos, az evési szokásoknak a megváltozása, a fölborulásával, koncentrációs szokás. Tehát lényegében véve a depresszió, mint tünetegyüttes, ez nem egyszerűen egy hangulat, hanem sokkal inkább a viselkedés szerveződésének a szintjén írható le. Tulajdonképpen annak a képességnek az elvesztése, valamilyen módon elvesztése, mert természetesen sok másféle módon is el lehet veszíteni ezt a képességet. Annak a képességnek az elvesztése, hogy mi magunk legyünk szerzői, szervezői a cselekvéseinknek. Jó, és hát ennek a végső kifutása természetesen, ami szintén csak a probléma tétjét hangsúlyozandó, nem szabad elfeledni, az, hogy szélsőséges esetben hát a halál és az öngyilkossági késztetésnek van esélye is megnő a depressziós állapotban. Lássuk, milyen megközelítései vannak első körben a pszichológiának. Hát ez egy nagyon durva, leegyszerűsítő megközelítés, amit én mondok, de talán kitapinthatóvá teszi azt, hogy hogyan indul neki, hogyan fog neki a pszichológia ennek a problémának a felgöngyörítéséhez. A pszichoanalitikus iskola alapvetően a gyász fogalmából közelít, ugye már Freud maga is a gyász fogalma felől közelít a depresszió kérdéséhez. Valamilyen módon azt a hasonlóságot ismerve föl, ami a gyász folyamatban és a depressziós hangulatban közös. Bizonyos értelemben egy indokolatlan vagy el nem múlni akaró gyászként lehet fölfogni ebből a megközelítésből a depressziót. És ennek egy nagyon fontos része az, hogy mi az, ami fönntart egy ilyen állapotot is. Ebből a szempontból aztán már nem maga Freud, hanem követői tárgykapcsolatiskola kezdetében irányítják rá a figyelmet arra, hogy valamilyen módon az én és a másik közötti határoknak az elmosódása az, ami ahhoz vezethet, hogy egy konkrét vagy szimbolikus valaminek az elvesztése esetén én magam is egy kicsit vele halok azzal a dologgal, vagyis tulajdonképpen én magam is egy kicsit elvesztem a lehetőséget arra, hogy függetlenítsem magam a gyászolt dolog elvesztésétől. Teljesen más irányból indul ki a behaviorizmusnak a iskolája, ugye ez a kondicionálás, az inger és a válasz logikájával próbálja megmagyarázni a depresszió kialakulását, és itt elsősorban az a kérdés már egy központi jelentőségűvé, hogy milyen visszacsatolások vannak, milyen megerősítések vannak. Itt a depresszió kialakulásának a legfontosabb forrása, hogyha ezek hiányosak, hogyha bármit is teszek, tulajdonképpen nem kapok érte pozitív megerősítést, pozitív visszacsatolást. Ugye a kognitív megközelítés az sokkal inkább az automatikus gondolatoknak a szintjén, azzal a gondolkodási struktúrának a szintjén, amit elsajátítunk korai gyermekkortól kezdve, hogyha ezek alapvetően egy negatív irányba mutatnak, akkor fog számunkra a valóság olyan formában megmutatkozni, ami egyébként a depresszió tünet együttesével is összefüggésbe hozható. És talán a legelterjedtebb ilyen magyarázat típus, ez a tanult tehetetlenségnek a problémája, ami végső soron azt mondja, hogy a depressziós állapot az mindig a kontrollnak a hiányával hozható összefüggésbe. Ha tartósan kontrollvesztett állapotban vagyunk, akkor lesz tulajdonképpen egy idő után egy olyan beállítódásunk, hogy feladjuk a cselekvés reményét, és lényegében véve átadjuk magunkat a tehetetlenség érzésének. Most amire szeretném fölhívni a figyelmet ezekben a magyarázatípusokban, hogy mindegyikben valamilyen módon megjelenik egy differenciálatlan formával a társas, a társadalmi tényező, és ez az, ami én szerintem lehetőséget kínál arra, hogy ezeket a magyarázatokat egy kicsit tovább gondoljuk a szociológia eszköztárával. Ugye az első pszichoanalitikus esetben az autonómia és a függésnek a kérdése az, ami fölbukkan. A behaviorista szempontból ugye egy elismerés, vagy pedig egy deprivációnak a kérdése. Kognitív szempontból az a kérdés, hogy a valóság az nem csak az egyéni tudatnak a konstrukciója, hanem az egy társadalmi konstruktum is mindig, és közösen is létrehozunk negatív és pozitív valóságképeket, vagy identitásokat. Végül hát a kontroll és az alávetettség kérdése, ha van valami, akkor ez a par excellence szociológiai kérdés, és ezt nem is hiszem, hogy különösebben bizonygatni kéne. Ez az, ami kapcsolódási pont tehát. Hogy hogyan képzeljünk egy ilyen kapcsolódást, egy nagyon egyszerű modellt szeretnék azért fölvillantani, hogy lássuk Habermasnak a társadalom elmélete, ami most teljesen önkényesen van itt kiválasztva a példa kedvéért. Mit mond? Ugye milyen szintjei vannak a társulásoknak, milyen szintjei vannak annak, hogy mi tartja össze, mi koordinálja a társas cselekvéseket. Alapvetően két nagyon különböző szintet különböztetnek Habermas. Egyik a nyelvi kommunikáció, a face-to-face kommunikációnak a szintje, amin keresztül megújítjuk tulajdonképpen a valóságra vonatkozó értelmezéseinket, jelentéseinket, ítéleteinket. Ez az, amit a hétköznapi szavakban kultúra, norma, identitás adhatunk vissza. Egy teljesen másik szintje a modern társadalmak szerveződésének, az, amit a rendszerek szintjének nevezhetünk, mely rendszerek valamilyen mediatizált kommunikáció révén. Lehet akár a pénz, vagy akár a jogrendszereknek a példára gondolni. Ezekben az a közös, hogy ezek is társulások, viszont olyan társulások, amikhez nem kell egy közös valóság, más csatornákon keresztül kerülnek összetartalásra. Na most az én javaslatom ezzel a ponton az, hogy minden nyelv, mind a mediatizált kommunikációnak a szintjén vessük föl tulajdonképpen azokat a problémákat, amiket a pszichológia maga keretei között egy differenciáltan társadalmira utalva vett föl. Vagyis tegyük fel ezt a kérdést, hogy mit jelent ezeknek a társadalmi viszonyoknak, integrációs mechanizmusoknak egy függésre való vonatkoztatása, egy bizonytalanság növeléséhez, egy elismerés megvonáshoz, vagy a negatív kollektív identitásokhoz, vagy a kontrollvesztéshez kapcsolódó formája. Ebből a szempontból kiindul azt lehet mondani, hogy akkor nő meg azoknak a típusú társadalmi szenvedéseknek az aránya, amik aztán később, hogyha hosszasan, tartósan fönnállnak, mentális zavarok kialakulásához, depresszió kialakulásához is vezethetnek, Hogyha tartósan egy olyan társas környezetben él az ember, ahol lényegében rázárulnak ezek a viszonyok, és egy kizárólagos keretét hozzák létre annak, amiben ő megszervezi a cselekvéseit. Most erről nem fogok beszélni egy kicsit az elméleti továbbgondolásról, hanem egy kicsit ráugrok egy empirikus vizsgálat eredményeire, ami egy nagy European Social Survey 2012-es adatbázisa tette lehetővé ezt a összehasonlítást, ahol egy depressziós skála mellett rengeteg egyéb társadalmi tényező is azonosításra került. És itt azt próbáltam megnézni, hogy mindazok a társadalom elméletileg rekonstruálható társadalmi pozíciók vagy társadalmi viszonyok, amiket elméleti szinten megpróbáltam egy kicsit összefüggésbe hozni a depresszió leírásaival. Ezek vajon hogyan függnek össze ténylegesen a depressziót mérő standardizált skálával? És hát jól látható, hogy a legfontosabbak között egyrészt a szubjektív kontrollérzet mutatkozott meg. Másrészt a társadalmi pozíció, gazdasági átmenet, diszkriminált csoporttagság. Harmadrészt az elismerésnek a problematikája, ugye számíthatok-e másokra a privát életemben. Harmadrészt a rendszerek szintjén, ugye a demokratikus intézményeknek a minősége. Negyedrészt az autonómia lehetősége. Ezután megnéztem azt, hogy külön-külön ezek a tényezők, ezek vajon milyen összefüggést mutatnak a gender változóval, a nemi változóval. Hát lehet látni, hogy mindegyik ugye egy nagyon erős szignifikanciájú összefüggést mutat. És ez az, ami kifejezi, hogy tulajdonképpen külön-külön, ha lebontjuk ezekre a tényezőkre, akkor lehet, hogy nem is olyan nagyon feltűnő az, hogy mondjuk a szubjektív kontrollérzetnek a szintjén erős nemi különbségek vannak, vagy a társadalmi helyzetben, de mivel ezekben mind-mind egy konzisztens mintázata jelenik meg tulajdonképpen ezeknek, a külön-külön lehet, hogy kicsi egyenlőtlenségnek, ez végül összeáll egy olyan egyenlőtlenségé, aminek az eredményeképpen sokkal nagyobb arányban lesznek a nők között azok, akikre rázárul egy olyan valóság, egy olyan társadalmi viszonyok torzulásaival jelenthető valóság, ami mind-mind olyan fajta szenvedést okoz, ami aztán végül valamilyen módon a depresszióval hozható összefüggésben. És hogy lássuk, hogy ennek a kérdésnek Magyarországon miért van különös jelentősége, egy folytatásaként ugyanennek az elemzésnek azt néztem meg, hogy mennyire konzisztens és inkonzisztens mintázatai alakulnak ki a torzult társas kapcsolódásoknak és a torzulásoktól mentes viszonyoknak, és hát itt sajnos Magyarország ugye a negyedik csoportba került be, végsősorban Oroszországhoz nagyon hasonló mintázattal. És lássuk, hogy ez egyáltalán nem egy posztszocialista szükségszerűség, beraktam oda Csehországot és Litvániát is. Ugye nálunk alapvetően a torzult és dominánsan torzult és a kevert viszonyok azok, amik meghatározóak. És hát nyilván ez önmagában is jelzi, hogy Magyarországon miért különösen fontos ez a téma, és miért különösen fontos abból a szempontból, hogyha meg akarjuk érteni azokat a nagyon durva, tényszerű különbségeket, amik mellett én azt gondolom, hogy legyenek bármilyen nyilvános diskurzusok és a genderről, társadalmi egyenlőségekről nem lehet elmenni szó nélkül. Köszönöm szépen!
Elhangzott társadalmi szenvedés, mentális zavarok, nemi egyenlőtlenségek. Sík Domonkos előadása. A társadalmi nemek a szociológiában és a művészet történetben. Veszeli Anna előadása.
Jó napot kívánok! Akkor végül is az a feladatunk a ma délelőtt, hogy megmutassuk azt, hogy a gender studies, tehát a társadalmi nemek tanulmánya, az milyen fontos szerepet játszhat más tudományok területén, és hát itt nem csak a bölcsészettudományokról lehetne szó, hanem ténylegesen a biológiától, az orvostudománytól, a jogtudományig számtalan területen. Nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hogyan formálják az embereknek az egymáshoz való viszonyait, és nem csak a viselkedését, hanem a viszonyait, azok a adottságok, amelyeket a gender fogalomhoz kötünk. Talán a legfontosabb, amit leszeretnénk szögezni az elején az, hogy a gender nem egy olyan tulajdonság, olyan minőség, amely egy egyénhez kapcsolódik, hanem alapvetően egy olyan minőség, amely mindig viszonyoknak a függvény és viszonyokba jön létre. Ez lehet anya és gyermek viszonya, lehet férfi és nő viszonya, két férfinek egymáshoz a viszonya, és ezt lehet tovább ragozni. A szociológiai szempontból legfontosabb itt elsősorban az, hogy azért problematizáljuk a gender jellegű kapcsolatokat, mert hogy ez mindig egyenlőtlenség, és nem egyszerűen akármilyen egyenlőtlenség, hanem alapvetően hatalmi viszony. Szerencsére magyarul olvasható Thomas Lakörnek a Testre töltött nem címmel megjelent könyve, amelyet mindenkinek a figyelmébe ajánlok, Dubcsik Csaba kitűnő fordításában évek óta olvasható, ahol azt a tényt, amit a történészek egy része ismert, de nem közismert, nagyon világosan és nagyon jól dokumentálva Lakör kifejti, hogy általában a hagyományos társadalmakban és Európában nagyjából a 17. század végéig nem arról van szó, hogy az úgynevezett biológiai nemre ráépül és valamilyen módon módosítja a társadalmi nem, hanem a gondolkodásmódban, a társadalmak működésmódjában, az egyénekkel való bánásmódban a gender, a társadalmi nem a meghatározó, és ebben az értelemben csak másodlagos az, amit biológiai nemnek nevezünk, és ez szerint történik a viselkedésnek a szabályozása, a társadalmi és társas szabályozása is, hogy alapvetően hatalmi a rendelkezési jognak, a másokkal való rendelkezési jognak a különbsége az, amit a gender viszony kifejt. Most a nagyon érdekes az, hogy ma úgy gondolunk erre pont fordítva, hogy hát vannak ezek a biológiai adottságok, de azért ez nem minden, mert azért mindenféle egyéb épül rá, vagyis hogy van valamilyen értelemben egy természet, és a természet meghatározza azt, hogy milyenek vagyunk, ezt némileg módosítani lehet. Na most az érdekes ezzel kapcsolatban az, hogy már a 18. században rettenetesen világos az, hogy ez a bizonyos állítólagos természet, ez egy nagyon is kétséges hivatkozási alap. Van egy kedvencem, egy Theodor Gottlieb von Hippel nevű porosz főpolgármester, Königsberg főpolgármestereként kortársa és barátja, aki két névtelen feminista traktátust publikált még a 18. századnak a 60-as, 70-es éveiben, ami olyan megdöbbentő volt a kortársak számára, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy talán paródia. Tehát, hogy azt egyszerűen nem lehet komolyan venni, hogy mondjuk ilyen ötletekkel álljanak elő, hogy a nőknek azonos képzési lehetőségeket kell biztosítani, mint a férfiaknak. Tehát ez a bizonyos Hippel azt írta, hogy minden állítás a természetre mutogat, mint a maga alapjára. Egy olyan forrásra, melyben, mint általában az okleveles forrásokban, mindenki azt találja meg, amit éppen keresett. És talán a legfontosabb állítása az, hogy nem arról van szó, hogy legyenek kedvesek és udvariasak és előzékenyek és elnézőek a nőkkel, mert ezek kiváltságok és nem kiváltságokra, hanem jogokra van szüksége. Ezt írja. Amíg a nőknek csak kiváltságaik, de nem jogaik vannak, amíg az állam csak mint élősködő növényekkel bánik velük, s polgári létüket és értéküket annak a férfinak köszönhetik, akikkel a sors összepárosította őket, addig betöltheti-e a nő természetes hivatását, hogy férjének teljes gyermekeinek anyja, s nemes meghatározottságok folytán az államnak tagja, polgára, s ne pusztán gyámolítottja legyen. Ez egy rettenetesen fontos gondolat, és mondjuk Hippel amellett érvel, hogy a francia forradalom alkotmánya képtelen volt egyenlő jogokat biztosítani a nőknek, pedig hát hogyan lehet a társadalom felét kizárni a jogokból, és azt mondja, hogy azt sem érti, miért gondolják azt, hogy a nők nem alkalmasak politikai tevékenységre. Megnézzük, jelenleg három nagy birodalom van Európában, és mind a háromnak az élén egy-egy nő áll. Tehát igazság szerint mindezek az állítások a nemek közötti különbségekről, amelyek természetesen adottak, az ember meg alaposan megnézzük, hát mindig kiderül, hogy ezek mind nagyon fontos és lényeges társadalmi konstrukciók. társadalmi konstrukciók, akkor is, hogyha nem a nők érdekében, hanem éppen a nők ellenében fogalmazódnak meg. Itt ugye a Hippel barátjának és egykori tanárának, a Kantnak a véleményét idézem, aki azt állítja ugye az antropológiai írásaiban, hogy a nőnek felesleges elvont tudományokkal, alapelvek megértésével vagy adatokkal terhelnie szép értelmét. Ugyanis az a nő személy, akinek a feje tele van a görög nyelvvel, mint Dacier asszonynak, vagy alapos vitákat folytat a mechanikáról, mint Châtelet Marquinő, akár még szakált is viselhetne, mert ez talán még világosabban tükrözné a mély értelműség arc kifejezését, amelyre az ilyen hölgyek törekednek. Hogy is mondjam, ezzel csak jelezni akarom, hogy ez egy dolog vitatott, és már a 18. században nagyon komoly viták vannak arról, hogy voltak éppen azokat a különbségeket, amelyeket fenntartunk, és állandóan újra termelünk a férfiak és nők között, ezek közül mennyi az, ami szükségszerű, és mennyi az, ami nem, és én azt hangsúlyoznám, hogy nem egyenlőtlenségről van szó, hanem olyan különbségről, amely alapvetően hatalmi viszonyokban határozódik meg. Tulajdonképpen azt mondtam, hogy szociológiáról és művészettörténetről fogunk beszélni, mert azt gondoltam, hogy sok-sok többen fognak a történelemről. De így ez egy kicsit mostan eltolódott, amiről mindenképpen szeretnék beszélni, az azt, mi van a szociológiában. Szociológiában az van, hogy ugye vannak az alapító atyáink, akik hárman vagy négyen vannak, és ezeknél mindegyiktől találunk rettenetes érdekes gondolatmeneteket éppen a nemek közötti viszonyról. Pedig alapvetően hát ilyen inkább konzervatív beállítódású emberekről van szó. Az egyik, amit nagyon szeretek emlegetni, az Durkheimnek a klasszikus, az öngyilkosságról írott könyve, amelyet a mai napig, hogy semmi, annak ellenére, hogy egyszerűen keresztáblákkal dolgozik, egy módszertani útmutató arra vonatkozóan, hogy hogyan is kell a statisztikát olvasni és a szociológiát művelni. És ebben egy egészen rövid részt szentel Durkheimban nemek közötti különbségnek. Őt kizárólag az érdekli, hogy melyek azok a lehetséges tényezők, amelyek az öngyilkosságra való hajlamot, készséget erősítik az európai társadalmakban, és aztán tényleg a vallástól az éghajlatig és a foglalkozástól a nem is tudom mondani, mind a legkülönbözőbb dologig, de mondjuk a nemek is megvizsgálja, hogy mely tényezők játszhatnak itt szerepet. És azért szeretem ezt a részt a Durkheimnél, ugyanis az egész mai napig, a 18. századtól kezdve, a meséktől a szép irodalomig mindegyik azt halljuk, hogy a nőknek egyetlen fontos céljuk van, hogy végre férjhez menjenek, akkor aztán révbe érnek, és be is lát, ezzel vége is a történetnek. Na most Durkheim egyszerűen, aki maga egy meglehetősen konzervatív felfogású ember, ami a családot, a nevelést és hasonlókat illeti, azt találja, hogy a férfiak akkor hajlamosabbak inkább öngyilkossággal megoldani a megoldhatatlannak tűnő helyzeteket és problémákat, ha aglegények vagy özvegyek, tehát ha egyedül élnek, ezzel szemben a nők akkor, hogyha házasságban élnek. Vagyis, hogy abban a pillanatban, ha akár hogy sem, hajadonok, vagy akár özvegyek, voltak éppen az öngyilkosság, mint probléma megoldási lehetőség jóval kevésbé merül fel. Zimmel, a másik fontos alapítónk, Georg Zimmel, ugye itt mind a 17 voltak Durkheim, és 1918-ban Zimmel. Ugye Zimmel pontosan az, aki az első a szociológusok közül, aki komolyan veszi a nőmozgalmat, aki folyamatosan reflektálja és értelmezi azt, hogy mi az, ami történik a nőmozgalomban, és aki már explikálja azt a problémát, amit később, amit Clara Zetkin úgy fogalmazott meg, hogy a nőmozgalom ez nem homogén, mert van a hölgyek mozgalma, meg a nőknek a mozgalma, vagyis hogy a polgári dámák és a munkásasszonyok azok pontosan ellentétes célokért harcolnak, és mind a kettőt figyelembe kell és meg kell értenünk. Az egyik szeretne megszabadulni a Mondjuk a gyári munka terhétől azért, hogy a háztartásával és a családjával foglalkozhasson, a másik meg úgy gondolja, hogy hát tanult, meg energiái vannak, és valami mondom, tevékeny akar lenni a közéletben, és ez bizony eléggé ellentétes motiváció. Ami a művészettörténetet illeti, hát az az érdekes, hogy mindig azt mondják, hogy hát hol vannak a nagy művésznők, hol vannak a nagy írónők, hol vannak a nagy művésznők. Most az írónőkről nem is beszélek, ugye talán többen olvasták Virginia Woolfnak a Saját szoba című könyvét, ahol világos az, hogyha Shakespeare-nek lett volna egy ugyanolyan tehetséggel és megáldott húga, az Londonig sem jutott volna el az adott feltételek között, nem hogy akár egy színház közelébe mehessen. Úgyhogy ezt most zárójelbe tesszük, mi van a képzőművészettel, hol vannak a nagy művésznők. Hát egyrészt nagyon érdekes, hogy vannak, persze, és nem az a cél, hogy felfedezzük a másod és harmadrendűeket, és megcsináljuk egy női művész vagy egy feminista művészettörténetet, hanem sokkal érdekesebb az, hogy hogyan vannak, hogyan szerepelnek. Tehát a művészettörténet, mint egy szakma, voltak éppen hogyan szerepelteti a nőket. Nagyon érdekes, hogy egzotikus kivételként, de olyan egzotikus kivételként, mint mondjuk Boccaccio azt írja 1350-es években, hogy mikor a kiváló nőkről beszél, hogy úgy véltem, hogy teljesítmények némi dicséretet érdemelnek, hiszen a művészet igencsak idegen a nő szellemétől, se dolgokat nem lehet nagy tehetség nélkül létrehozni, ami viszont a nőknél általában nagyon ritka. Jó, ez a kiinduló pont. A másik az, hogy milyen az oktatási rendszer, tehát hogy hol lehet megtanulni, mondjuk mintázni vagy festeni, hát nyilvánvalóan, hogy valamelyik mesternek a műhelyében. Most akkor, amikor egészen a 19. századig úgy néz ki az inas lét, hogy az inas beköltözik a mesternek a háztartásába 7 éves korában, és ott él, abban a pillanatban nyilvánvaló, hogy egy lányt az adott körülmények között nem engednek ki otthonról, tehát eleve nem lehet inas státusza. Nem véletlen az, hogy a legtöbb ismert nő, festőnő, az a festőnek a lánya, tehát aki az apja műhelyében tanulja meg a szakmát. Na most, miután az idő gyakorlatilag véges, egyetlen egy példát hozok, mert az nagyon jellemző, ez pedig nem kettőt azért. Az egyik Tintorettónak a húga, Marietta Robusti, aki ugyanúgy, mint Tintoretto, az apja műhelyében dolgozik, és természetesen ő nem, hát nem jogképes, nem szerződésképes, tehát minden ilyen esetben az apa jár el az ügyeiben. Hívják udvari festőnek, nem engedi el otthonról, hanem kiházasítja a helyi ezüstműves cégnek a főnökéhez, azzal a feltétellel, hogy nem megy el a apai háztartásból, hanem továbbra is ottan dolgozik. Eleve úgy kezelte a művészettörténet, hogy hát egy lényegtelen az egyik, a segédek egyike. Tintoretto műhelyben nem kell vele foglalkozni, egészen addig, amíg egy főműnek, megtalálták egy főművön a Marietta Robustinak a szignóját, de hogy mennyire nem tudta ezt elfogadni, ezt a festőnőt, mint lehetséges szerepet a szakma, az abból derült ki, hogy például a 19. század, 20. század fordulóján regények születtek arról, hogy Marietta Robusti igazából, de hogy a testvére, hanem szeretője, múzsája, akármilyen Tintorettónak, tehát meg kellett találni azt a női szerepet, amiben belefér. A másik példánk az Judith Leister lenne, ugye ez 17. század, egy kiváló festő volt, és hát azt lehetett látni, hogy ugyanolyan jó festő, mint Hals, és stilisztikailag is nagyon közel áll hozzá. Ezért aztán egyrészt természetesen vele kapcsolatban is elkezdték azt, hogy hát nyilvánvalóan Halsnak a szeretője volt, amiről szó nem volt, egy saját független festő volt, egész addig, amíg férjhezen ment egy kocsmároshoz, és akkor befejezte a festészettel való foglalkozást. De ami igazán érdekes, az ahogy a műkereskedelem, meg egyáltalán a művészet történt, az attribúció történt, hogy az összes gyengébb művnek tartott művet, azt Judith Leisternek tulajdonították, és az igazán jókat, azokat Halsznak, és itt ugyanaz volt, hogy aztán voltak, hogy is kétségbe vonhatatlan bizonyítékok arra, hogy egészen kvalitásos, kiváló művek azok bizony Judith Leistertől származnak. Tudjuk azt, hogy akkor, amikor Francis Bacon leírja, hogy hogyan tanulmányozza a természetet a tudós, és az derül ki, hogy hát ugye a mesztelen igazsághoz eljussunk, ehhez a természetet kínpadra kell fektetni, és úgy kell kicsalni belőle a kincseit. Ugyanezt a gondolatot meg lehet találni Kandinsky-nál a művészettel kapcsolatban, és azért idézném meg ezt az egy idézetet, mert mutatja azt, hogy nem a mi mániánk az interszekcionalitás, és hogy függ össze hatalmi viszonyokkal, mondjuk azt, hogy mi van a kultúrában, mi van a gyarmatosításban, hanem maga a gondolkodásmód az, amelyik így működik. Kandinsky 1913-ben, tehát Kandinsky a festő, írja emlékeit, és következőt írja. Megtanultam harcolni a vászonnal. Megértettem, hogy a vágyamnak ellenálló lény, amelyet erővel kell e vágyhoz hajlítanom. Először úgy áll előttem a vászon, mint egy tiszta szűz, tiszta szemmel és mennyei örömmel. És aztán jön az akaratos ecset, amely előbb itt, aztán ott fokozatosan legyőzi a maga sajátos energiájával, akárcsak az európai gyarmatosító, aki benyomul a mindaddig érintetlen, vagy szűz természetbe, fejszéjét, lapátját, kalapácsát és fűrészét bevetve, hogy azt vágyához alakítsa. Köszönöm a figyelmet!
Elhangzott a társadalmi nemek a szociológiában és a művészet történetben. Veszeli Anna előadása. Fontosak a férfi kutatások? Hadas Miklós előadása.
Miért érdekesek a férfi kutatások? Mit tudunk ezzel kezdeni? Én egy idézettel kezdenék, és azt terveztem, hogy ennek kapcsán valamit mondok a férfi kutatások kialakulásáról, történetéről, erre valószínűleg nincs idő. Az idézet, néhány idézet, az így szól. A mi nyugatért folyó harcunk nem a harcmezőkön kezdődik, hanem az elménkben, az akaratunkkal és a lelkünkkel. Harcoljunk hát, mint a lengyelek, családért, szabadságért, országért és Istenért. Ki mondta ezt? Donald Trump mondta beiktatása után Varsóban. Ki hivatkozta ezt le? Orbán Viktor, ezzel kezdte 2017-ben a tusványosi beszédét. Aztán így folytatja Orbán Viktor ezt a beszédet. Egy erős nemzet és erős ország nem más pénzénél, néhány idézet. Ami az erőhöz kellene, és nekünk korlátozottan áll rendelkezésünkre, azt úgy hívják, hogy hadsereg. Néhány év múlva, amikor Magyarország erejéről, a magyar nemzet kérdéséről beszélgetünk, biztos vagyok benne, hogy oda tehetjük az érveink közé az erős magyar hadsereget, amely minden külső támadással szemben képes lesz Magyarországot saját magát megvédeni. További idézet ugyanebből a beszédből. Magyarország megvédte saját magát és magával együtt Európát a migráns áradattal és invázióval szemben. Ahhoz, hogy Európa élni tudjon, és Európa az európaiaké maradjon, először is az Európai Uniónak vissza kell nyernie szuverenitását a Soros Birodalommal szemben. Milyen diskurzus ez? Háborús diskurzus. Egy háborús diskurzus, ami magától értetődően jön ki miniszterelnökünk szájából. El se tudja képzelni, hogy a világot nem háborús retorika alapján föl lehetne építeni. Most én ennek kapcsán szerettem volna elmondani, hogy hogyan alakult ki a férfi kutatások és a irányzata, amit Studies on Men and Masculinities-nek nevezünk egyébként, tehát a férfiasság és a maszkulinitás sok közé nem teszünk egyenlőségjelet, ezt most nem mondom el, nagyon röviden értelmezem ezt a fajta kormányzói hatalmi diskurzust. Én Bourdieu tanítvány vagyok, és Bourdieu-nek van egy eléggé vitatható könyve, aminek az a címe, hogy a férfiuralom, ezt én vitatom, és több publikáció megjelent ezzel kapcsolatban, ugyanakkor van benne egy zseniális kategória, ami a libido dominandi kategóriája. Bourdieu szerint a férfiak anélkül, hogy tudnák, anélkül, hogy erre reflektálnak, az élet különböző szféráiban a háború logikája alapján, a háború modellje alapján cselekednek, amikor a másik férfival, vagy esetleg a másik férfihoz tartozó nővel szemben próbálják a hatalmi helyzetüket megtartani. Úgy gondolom, hogy ez a diskurzus tökéletes indikátora annak a libidó dominandinak, ami egyébként a hosszú távú modernitás kialakulása során, a civilizáció folyamata során, a jóléti állam megteremtésekor már kétségbe vonódott. De vigyázzunk, veszélyek vannak a mai világunkban, mert a civilizáció folyamata, az erőszakkontroll folyamata nem egy lineáris folyamat, hanem vannak decivilizációs ellenhullámok, amikor az ellenerők a hagyományos, maszkulin, mintán alapuló férfiak világa megpróbálja a hosszú távú történeti folyamatot kibillenteni a logikájából. És ezért ennek a leleplezésére rendkívül fontos a férfiuralom, hogy rájöjjünk arra, hogy a férfiuralom intézményei valamennyi társadalmi viszonylatban, a nyilvános szférában és a magánszférában is erősen itt vannak velünk, és ez ellen kell föllépni minden eszközzel. Köszönöm szépen!
Elhangzott. Miért fontosak a férfi kutatások? Hadas Miklós előadása. A felvételt az első pesti egyetemi rádió készítette 2018-ban.